22. fejezet. Vége felé járt a nyár, s ránk köszöntött a korai ősz. Szent Mihály napja elmúlott már, de ez évben késett az aratás, és néhány földünkön még lábon állt a gabona. Linton és leánya gyakran kisétált az aratókhoz. Azon a napon, mikor az utolsó kivéket is felszedték, estig maradtak kün. Alkonyatkor hűvös, nedves lett az idő, és gazdánk úgy megfázott, hogy a baj a tüdejére is átterjedt, és csak nem megszakítás nélkül egész télen ágyban tartotta. Szegény Keti, akinek kis szerelmi regénye derékba tört, még szomorúbb és komorabb lett, amióta magára maradt. Linton azt akarta, hogy kevesebbet olvasson, és többet legyen a szabad levegő. Nélkülöznie kellett apja társaságát. Úgy véltem, az én feladatom helyettesíteni Keti mellett az apját, amennyire csak lehet. De velem édes keveset ért, mert alig tudtam 2-3 órát elszakítani bokros napi teendőimtől, hogy elkísérhessem, és különben is az én társaságom kevésbé lehetett neki kedves, mint az apjáé. Egy októberi vagy november elejé délutánon, midőn hűvös, borongós volt az idő, és nyírkos falevelek borították a pázsitot s az utakat, az ég hideg kékét pedig fekete vásznakként félig elfették a felhők, melyek nyugati irányból közeledtek gyorsan, és bőséges esőt ígértek, megkértem úrnőmet mondjon le a sétáról, mert valószínűleg zuhogni fog. Kérésemet visszautasította, mire kénytelen kelletlen felvettem kabátomat, kezembe fogtam az ernyőt, és elsétáltam vele a park végébe. Ezt a sétát szerette legjobban, mikor levert állapotban volt, ami változatlanul bekövetkezett, ha apja rosszabbul érezte magát. Ezt gazdám sosem vallotta be, de mi kitaláltuk hallgatásából és bánatos arcából. Keti szomorúan járt mellettem, nem szaladt, nem ugrált többé, noha a hideg szélben ez különösen jól eshetett volna neki. Néha szemem sarkából megfigyeltem, hogy felemeli kezét és letöröl valamit az arcáról. Körülnéztem, mivel terelhetném másfelé a gondolatait. Az út egyik oldalán meredek, rögös part emelkedett. A mogyoró bokrok és csenevész tölgyek félig mesztelen gyökereikkel arig tudtak a földben megkapaszkodni. Túlságosan laza volt a talaj a tölgyek számára, és a szél ereje némelyiket csak nem vízszintesre hajlította. Nyáron Ketri nagyon szeretett végigkúszni ezeken a fatörzseken, letelepedni ágaikon és így hintázni, 20 lábnyira a föld fölött. Noha örömet leltem ügyességében és gyermeki jókedvében, jónak láttam megdorgálni őt, valahányszor rajta kaptam így a levegőben, de mindig jól tudta, hogy úgysem kell lejönnie. Ebédtől uzsonáig maradt fenn, szélhimbált a nyugvó helyén, miközben régi dalokat énekelt magában. Én tanítottam meg rájuk gyermekkorában. És szomszédait figyelte a madarakat, amint etették, s szállni tanították kicsinyeiket, vagy egyszerűen csak gondolatai és álmodozásai közé merült, boldogabban, hogy sem szóval ki lehetne fejezni. Oda nézzen, kisasszony, mutattam egy megdőlt fa tövébe. Ide még nem ért el a tél. Egy kis virág nyílik ott, utolsó szála a harangvirágoknak, melyek júliusban lila fájtlat vontak a lépcsőzetes pázsit fölé. Mászom föl, szedje le, és vigye haza a papának. Keti soká nézte a fedezékében magányosan remegő virágot, s végül így válaszolt. Nem nyúlok hozzá, de ugye Ellen, nagyon szomorú ez a virág. Igen, jegyeztem meg. Csak nem olyan szomorú és szerencsétlen, mint maga. Arca szintelen, adja kezét és fussunk. Olyan kedvtelen, hogy azt hiszem, még én is elhagyom. Nem, felelte. S lassan folytatta útját álmodozón időzvén, egy maréknyi moha, hervadfű vagy gomba mellett, melynek világos narancsszíne kivirított a szürke avarból. Időnként félrefordult, és arcát elfedte kezével. Ketrin, drágám, miért sír? Kérdeztem, és hozzálépve átkaroltam a vállát. Nem kell azért sírni, mert papa megfázott kissé, inkább adjon hálát az Istennek, hogy nagyobb baja nincsen. Ekkor már nem tudta tovább visszatartani könnyeit. Lélegzete elakadt a nagy zokogásban. Ez bizonyára súlyosabb dolog, mondta Ketrin. És mi történik velem, ha papa és maga is elhagytak? Mi lesz belőlem egyedül? Nem tudom elfelejteni a szavait elem, még most is fülemben csengenek. Hogy megváltozik az életem, milyen gyászos lesz minden, ha papa és maga meghal. Senki sem tudhatja, nem éljük-e túl magát mindketten, feleltem. Nem kell az ördögöt a falra festeni, reméljük évek és évek múlnak el, míg valamelyikünk eltávozik. Gazdánk fiatal, én erős vagyok, és még alig 45 éves. Anyám 80 évig élt, és mindvégig jó erőben volt. Tegyük föl, Linton úr csak 60 évig él. Még akkor is több esztendeje van hátra, mint amennyit eddig maga megért, kisasszony. Nem lenne csöcsiság 20 évvel előre bánkodni a bajon? De Izabella néni fiatalabb volt, mint papa, jegyezte meg, és abban reménykedett, hogy továbbra is megnyugtatom. Izabella néni mellett nem volt olyan ápoló, mint maga vagy én, feleltem. Nem is volt olyan boldog, mint a gazdám. Nem tartotta vissza annyi szál az életben. Az egyedüli, amit tehet, hogy jól vigyáz apjára, igyekszik felderíteni vígságával, és megkímélni minden aggodalomtól. Ezt sose felejts el, Keti. Nem titkolom, hogy meg is tudná őt ölni, ha botorul és meggondolatlanul ostoba és hóboltos érzéseket táplál olyan ember fia iránt, aki legszívesebben már rég a sírban látná őt. De még azzal is ártana neki, ha elárulná, hogy bánkódik egy olyan szakítás miatt, melyet ő jónak látott. Nem bánt engem semmi más a földön, csak a papa betegsége. Minden közömbös számomra papán kívül. És soha, soha, ó, soha, amíg eszemen leszek, nem követek el olyasmit, sem tettel, sem szóval, ami bánatot okozna neki. Magamnál is jobban szeretem őt, Ellen. Azóta tudom ezt, amióta minden este azon imádkozom, hogy túléljem őt, ugyanis inkább legyek szerencsétlen én, mint tudjam, hogy ő az. Ez a bizonyíték, hogy jobban szeretem őt magamnál. Látja, ezek szép és jó szavak, feleltem én, de tettekkel is be kell őket bizonyítani. Ha meggyógyult, igyekezzék el nem feledkezni a félelem óráiban fogant elhatározásairól. Beszéd közben elérkeztünk az egyik kapuhoz, mely az útra nyílott. Fiatal úrnőm, aki újra felderült, felmászott a falra, és megpróbálta elérni a skarlátpiros csipkebogyót, mely az út szélét beárnyékoló vadrózsák legfelső ágán csillogott. Lent nem volt már belőlük, és csak a madarak tudták elérni a többit, illetve Keti mostani helyzetében. Miközben kihajolt, hogy magához húzza az ágat, leesett a kalapja, s mivel be volt zárva az ajtó, azt ajánlotta, hogy leszáll érte a fal másik oldalán. Vigyázatra intettem, mire ő fürgén eltűnt. De a visszatérés nem volt ilyen könnyű. A kövek csúszósak voltak, és nem a katrés közöttük. Márpedig sem a vadrózsafa, sem a szederindák nem nyújthattak elég támasztékot. És én bolond csak akkor gondoltam erre, mikor meghallottam hangját és nevetését. Meg kell keresnie a kulcsot, Ellen, különben körül kellene járnom a kertet a kapusházáig. Erről az oldalról nem bírom megmászni a falat. Maradjon csak, feleltem. Velem van a kulcsomom a zsebemben. Talán sikerül kinyitnom a kaput, s ha nem, akkor felszaladok. Catherine ide-oda táncolt a kapu előtt, miközben én minden nagy kulcsot végigpróbáltam. Már a legutolsónál tartottam, és bele kellett nyugodnom, hogy egyik sem jó, miután még egyszer lelkére kötöttem, hogy maradjon, épp neki akartam készülni, hogy amilyen gyorsan lehet a házba szaladjak, mikor valami közeledő zaj megállított. Lódobogás volt. Catherine is abba hagyta a táncot. Ki az? Kérdeztem halkan. Ellen, bárcsak ki tudná nyitni az ajtót, felelt nyugtalan hangon. Nincs csak Linton, kisasszony, szólt egy mély hang a lovasé. Örülök, hogy látom, csak ne siessen vissza, magyarázatot kell kérnem, és kapnom magától. Nem állok magával szóba, Heathcliff úr, felelte Catherine. Papa azt mondotta, maga gonosz ember és gyűlöl bennünket, őt és engem. Ugyanezt mondja Ellen is. Ez semmit sem változtat a dolgon, mondotta Heathcliff, mert ő volt az. A fiamat talán mégsem gyűlölöm, és most az ő ügyére kell felhívnom a figyelmet. Úgy bizony, van miért pirulnia. Nem írogatott neki még 2 vagy 3 hónapja, s játszotta vele a szerelmest, ugye? Mindketten verést érdemelnének, különösen maga. Az idősebb, s úgy vélem, a kevésbé érzékeny. Nálam vannak a levelei, s a legcsökélyebb szemtelenkedésre apjához juttatom azokat. Bizonyára megunta a játékot, és abba hagyta, nem igaz? De ugyanakkor a legsötétebb kétségbeesésbe taszította Lintont. Ő komolyan vette a dolgot, és valóban szerelmes volt. Olyan igaz, mint élek, hogy meghal a vágytól maga után. Szívét összetörte a maga álhatatlansága. Nem képletesen, hanem a valóságban. Noha Hareton gúnyolódásainak állandó céltáblájául használja őt 6 hét óta, s én is a legkomolyabb eszközöket vettem igénybe, hogy elriasszam és eltérítsem őrületétől, állapota napról napra rosszabbodik. Még jövő nyár előtt a föld alatt lesz, ha meg nem mentheti. Hogy tud ilyen szemérmetlenül hazudni ennek a gyereknek? Kiáltottam a park belsejéből. Kérem, távozzék rögtön! Mi is jut eszébe, hogy ilyen olcsó hazugságokkal áll elő? Keti kisasszony, egy kővel széttöröm az árat. Csak nem fogja elhinni ezeket az aljas hazugságokat. Maga is érzi, hogy nem hallhat meg senki a szerelemtől olyas valaki iránt, akit nem ismer. Nem gondoltam rá, hogy valaki hallgatózik, dörmögte a meglepett fickó. Kedves Dinné, nagyon szeretem magát, de nem szeretem a 2 kulacsosságát, tette hozzá fennhangom. Hogyan hazudhatott olyan szemérmetlenül, hogy én gyűlölöm ezt a szegény gyermeket, és hogyan találhatott ki mumus históriákat, hogy elriassza küszöbömtől? Catherine Linton, már nevére is megrezdül a szívem. Drága kislányom, távol leszek hazúról egész héten. Menjen és nézze meg, igazat mondottam-e. Nézze meg, no, legyen olyan aranyos. Képzelje csak el, hogy a maga apja van az én helyemben, és Linton a magáéban. Gondolja csak el, mint vélekednék közömbös szerelmeséről, aki egy lépést sem akarna tenni azért, hogy megvigasztalja, még ha az apja könyörögne is érte. Gondoljon erre, és merő ostobaságból ne essék ugyanabba a hibába. Üdvösségemre esküszöm, hogy halálám van, és csak maga mentheti meg. A zár engedett, és én kiléptem az útra. Esküszöm, hogy Linton haldoklik, ismételte Heathcliff, szigorú pillantást vetve felém. A bánat csak csalódás sietteti végét. Ha nem akarja őt elengedni, Nelly, megnézheti maga is. Én nem jövök haza 1 héten belül, és remélem a gazdájának nem lehet kifogása az ellen, hogy meglátogatja az unokatestvérét. Jöjjön, fogtam meg Kettyt a karjánál, és úgy szólván betuszkoltam őt a kapun. Mert már habozott, és aggodalmasan figyelte Heathcliff arcát, melynek vonásai túl szemtelenek voltak ahhoz, hogy elárulják titkolt álnokságát. Lovával egészen közel léptetett hozzá, és lehajolván hozzáfűzte. Catherine kisasszony, be kell vallanom, nincs elég türelmem Lintonhoz. Haretonnak és Josephnek pedig még kevésbé, be kell vallanom, hogy meglehetősen durva a környezete. Egyaránt szomjú hozza a szerelmet, s a gyengétséget. Egy szerető szó magától a legjobb orvosság lenne számára. Ne hallgasson Dinné gonosz szavaira, legyen nagylelkű, és kísérelje meg a találkozást. Éjjel-nappal magáról álmodik, és nem lehet elhitetni vele, hogy nem gyűlöli őt, hisz nem ír, és nem is jön el hozzá. Bezártam a kaput, és követ gördítettem elé, hogy csukva maradjon. Majd kinyitvány esernyőmet alája vontam Catherine-t, mert az eső már csepergette fák síralmasan nyöszörgő ágain át, és figyelmeztetett, hogy nincs veszíteni való időnk. Sietségünkben nem volt alkalmunk magyarázatokat fűzni a Heathcliff-fel való találkozáshoz. Gyors léptekkel igyekeztünk a ház felé, de útközben ösztönösen megéreztem, hogy Catherine szívét már 2 szomorúság fátyolozza. Arcára olyan fájdalom nyomta bélyegét, hogy rá sem lehetett ismerni. Valószínűleg szintiszta igazságnak vett mindent, amit hallott. Gazdám még visszatértünk előtt lepihent. Catherine a szobájába szaladt, hogy megtudja, mint érzi magát. Visszajött és megkért, maradjak vele a könyvtárban. Együtt teáztunk, majd végigfeküdt a szőnyegen, és csendre intett, mivel fáradtnak érzi magát. Kinyitottam egy könyvet, és úgy tettem, mintha olvasnék. Abban a percben midőn úgy vélte, hogy egészen elmerültem ebben a foglalatoskodásban, sírni kezdett hangtalanul. Úgy látszik, újabban ez volt a kedvenc időtöltése. Hagytam, ha élvezze egy ideig, majd korholni kezdtem. Kigúnyoltam Heathcliff állításait, mintha biztos volnék benne, hogy ő is ezen a véleményen van. Sajnos nem voltam elég erős ahhoz, hogy leromboljam szavainak hatását, mely épp azt érte el, amit akart. Lehet, hogy igaza van Ellen, felelte. De nem lenne addig nyugtom, míg meg nem tudom, mi az igazság. Meg kell mondanom Lintonnak, hogy nem az én hibám, ha nem írok neki. Meg kell őt győznöm, hogy érzéseim nem változtak irányában. Mit érhettek volna ilyen balga hiszékenységgel szemben harag és tiltakozás? Haragban váltunk el az este egymástól, de a következő nap a szeles domb felé vezető úton talált, Makacs úrnőm pónia mellett. Nem bírtam tovább nézni fájdalmát, sápadtságát, levertségét, dagadt szemét. Engedtem neki abban a halvány reményben, hogy fogadtatásunkkal talán maga Linton bizonyítja be apja meséinek valótlanságát.